Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóim! A 14. századi németalföldi misztika meghatározó alakja Jan van Ruysbroek, latinosan Johannes Rusbrochius, 1293-ban született a Brüsszel közelében fekvő, nevét is adó Ruysbroek falucskában flamand gazdacsalád gyermekeként. Egészen fiatalon került Brüsszelbe, ahol gazdag nagybátyja Jan Hinkert kanonok a város Szent-Gödele templomának káplánja vette pártfogásába. Elemi tanulmányait is ennek a templomnak az iskolájában végezte, majd autodidaktaként gyarapította tudását. 24 évesen szentelték pappá, kezdetben vikárius, majd egy kápláni javadalom birtokosa lett ő is a brüsszeli Szent-Gödele templomban, 30-as éveiben pedig felvételt nyert a grönendáli káptalan kanonokjai közé, és ebben a minőségében rendszeresen prédikált és lelkivezetőként dolgozott. Első misztikus írásai az 1330-as évek végén születtek, és ekkor érett meg az az elhatározása, hogy a világtól elvonulva imával, elmélkedéssel, írással tölti az idejét. Az 1340-es évek elején nagybátyjával, Hinkert kanonokkal együtt lemondtak minden egyházi állásukról és javadalmukról, és a Brüsszel közelében fekvő Grönendál völgyének erdőségébe költöztek, ahová rövidesen egy harmadik paptársuk, Van Kuudenberg is követte őket. Hármuknak sem szerzetesi közösség, sem pedig kolostor alapítása nem állt a szándékukban. Olyan papi életközösséget képzeltek el, amely módot ad a világ zajától távol megélt remeteségre, aszkézisre, meditációra. Ám vállalkozásoknak hamar híre ment, és egyre többen csatlakoztak hozzájuk. Ennek az lett a következménye, hogy néhány esztendő elteltével 1350-ben ez a remete testvériség formálisan is szerzetesi közösségé alakult, az ágostonrendi kanonokok reguláját fogadva el a maga számára. Ezt követően Ruysbroekot a közösség második emberévé perjellé választották, és ezt a tisztséget egészen 1381-ben bekövetkezett haláláig töltötte be. Perjeli feladatai mellett művein dolgozott, keresett lelkivezetőként, sokat utazott, és kiterjedt levelezést folytatott. Lelkivezetőként különösen szívesen keresett fel szemlélődő férfi és női szerzetesi közösségeket, de beginatásulásokat is. Ez utóbbiak révén ismerkedett meg a magát a szabad szellem testvéreinek nevező, a Rajna vidéken, német és francia területen és német alföldön is terjedő, egyházi jóváhagyással nem rendelkező misztikus lelkiségi mozgalommal, amelynek általa élénken vitatott eretnek gyanús nézetei misztikus szemléletének rendszerezésére és újragondolására ösztönözték. Ruysbroek művei zömét, így a szabad szellem testvéreinek nézeteivel vitázó főművét, a lelki mennyegzőt is flamand népnyelven írta, már csak azért is, mert írásai alapján latin nyelvi ismeretei meglehetősen hiányosnak tűnnek. Mint népszerű lelkivezetőnek igen kiterjedt kapcsolatai voltak, különösen az Isten barátainak körenéven ismert, papokból, szerzetesekből, apácákból és laikusokból verbuválódó misztikus, spirituális csoportosulással, amelynek tagjai Eckhard mester és Szeusze szellemi hagyatékát követték, és különösen a Rajna mentén kiterjedt szellemi hálózatot alkottak. Alig, hanem így került kapcsolatba Ruysbroek a nála néhány évvel fiatalabb domonkos misztikussal, Johannes Teulerrel is, aki legalább egy ízben meg is látogatta Grönendálban, és akinek később a lelki mennyegző egy kéziratos példányát is elküldte. Ruysbroek legkorábbi általunk ismert írása még brüsszeli papi működése idején keletkezett, az Isten szerető lelkek birodalma címet viselő traktátusa, amelyben még a természetes misztika útjának meglelése volt a fő téma. Hogy mi is a természetes misztika, arról ő maga vall a legvilágosabban. Idézem, a természetes út legmagasabbja a szellem lényege, amely Istenben függ és mozdulatlan. Ez a természetes fény útja, amelyet természetes erényekkel és a szellem kiüresítésével járhat be az ember. Azért nevezik ezt az utat természetesnek, mert anélkül járható be, hogy a Szentlélek ösztökélné az embert, és természet feletti isteni adományok nélkül. De Isten kegyelme nélkül ritkán járják nemesen ezt az utat. Valójában ez egy olyan út tehát, amelyen saját akaratából indul el az ember, hogy a természetesből emelkedjen a természet felettibe. Ám hamar kiderült Ruysbroeck számára, hogy ez az akart, előidézett Isten hívása nélkül járt, ám a vele való misztikus egyesülésre törekvő út kockázatokkal jár, tévedésbe vezethet. Így később írásaiban határozottan elvetette ezt a, nevezzük úgy, alulról kiinduló misztikát, amely a korábbi évszázadok fénymisztikájának hagyományához és a kontemplatív önkiüresítés elmélkedő gyakorlatához kapcsolódott. Aki ezen az úton indul el, az közvetlenül és felkészületlenül a maga erejéből akar eljutni az Istennel való egyesülés állapotába, ám ez a szabad szellem testvéreinek rajongó tévedésébe vezet. A szellemi korrekcióra azután a főműnek tekinthető, a lelki mennyegző lapjain került sor, amelyet Ruysbroeck még Brüsszelben 1343 körül vetett papírra. Lényegében ekkor dolgozta ki a Dionysios Areopagitis műveire támaszkodó, a helyes lelki élet kibontakozásának fokozatairól szóló tanítását, amely a neoplatonikus hagyományba illeszkedik. Élet korszakában így a helyes élet és az Istennel való találkozás útjának három stádiumát különböztette meg. Ezek sorában a jó cselekedetek jelentik az elsőt, a hit, a remény, a szeretet erényének gyakorlása a második állomást, a harmadik életszakasz pedig a szemlélődő élet állapota, a közvetlen egyesülés, az elpihenés Istenben. Ennek megfelelően a misztikus számára az élet első szakaszában munkálkodó élet az ima ideje, amely első kísérlet arra, hogy az ember kapcsolatba kerüljön Istennel. A következő lépés a lélek vágyódásának ideje, a lelki erények próbája, végül a harmadik az elérkezés, Isten szemlélése. A hármas út szimbolikája egyetlen szentírási helyre, a Máté evangélium a 25. fejezet 6. versére van felfűzve Ruysbroecknál, amely egyben a lelki mennyegző metaforáját is magyarázza. Lássátok a vőlegényi ő, menjetek ki, hogy találkozzatok vele. Úgy tűnik, hogy a három állomás a lelki úton Ruysbroeck nézete szerint nem egy időben egymásra következő folyamat, hanem lehetőség szerint egyidejű. Ám éppen az a lényeg, hogy megkíméljék az emberi lelket, szellemet az Istennel való azonnali és közvetlen egyesülés traumájától. A lélek útján különösen nagy jelentősége van annak, amit Ruysbroeck érintésnek nevez. Ez nem más, mint az Isten felől érkező szeretetteljes hívás, amely az egész embert átjárja, hogy szétszórt lelki képességei az egyszerű imában és a szívegységében egyesüljenek. Az isteni érintésre felelő misztikus látásban az emlékezet, az értelem és az akarat egyaránt Isten felé irányul. Az ember ekkor érzi meg a feléje irányuló isteni szeretetet, amelyre válaszolni próbál, és így jut el a lényegi szemlélődés, vagy az Istennel való közvetlen egyesülés állapotába. Ekkor jön az elpihenés, amely azonban nem állandó állapot, és a misztikus út végállomása, hanem olyan valami, amiért újból és újból meg kell küzdenie az embernek. Ha ez sikerül, válik a teremtmény azzá, amire teremtetett, Isten képmásává és hozzá hasonlatossá. Képmásra, hiszen minden létező valaha az atyában volt, és belőle annak képmásaként árad ki, de hasonlatossá is hozzá, hiszen folyamatosan növekszik benne Isten ismerete, ami üdvösségének záloga, boldogságának forrása, visszatalálás Istenbe. Ez a misztikus út végállomása, háromságos egyisten szemlélése, amelyet, akinek látványát csak magának, Ruysbrocknak a szavaival, a lelki mennyegző zárósoraival jellemezhetünk. A személyeknek, ami csak Istenben él, be kell hódolniuk, mert itt nincs más, mint örök elpihenés, a szerelmetes elragadtatás élvező körülkaroltságában. S ez abban a mód nélküli létben van, amit minden belső szellem mindennél előbbre tartott. Sötét csendesség, amelybe minden kedves beleveszett. Ám ha így felkészülhetnénk az erényekben, gyorsan elhagynánk testünket, és a tengerbot hullámain vitetnénk tovább magunkat. És soha semmilyen teremtménye nem hozhatna vissza minket. Hogy élvezettel birtokoshassuk a lényegi egységet, s hogy tisztán szemlélhessük az egységet a hármasságban, ezt kérjük az isteni szeretettől, amely nem utasít vissza egyetlen koldust sem. Ruysbroc rendszerét lényegében már a főműben az 1350-es évekre kidolgozta. Hosszú élete hátralévő szakaszából származó írásai gyakorlati természetűek. Teológiai elveinek a lelkipásztori körülmények közé való átültetései begína közösségek életének irányítását szolgáló munkák. Így későbbi írásai egy Margriet van Mörbeke nevű brüsszeli Clarissának dedikált a misztikus lelkiség megélését részletező traktátusok. Ilyen az üdvösség tükre, a hét klauzúra, vagy a szerelem grádicsainak hét foka, amelyekben a misztikus élmény birtokba vételének módja a fő téma. Ruysbroc már a kortársak szemében is népszerű, sokat olvasott szerzőnek számított, akit az utókor a Dr. Divinus Extaticus, az isteni elragadtatás mestere megtisztelő címmel ruházta fel. Életéről és lelkiségéről fiatalabb kortársa, a grönlandi közösség korai krónikása Henricus Pomerius készített beszámolót, főművét pedig a lelki mennyegzőt szerzetes társa Willem Jardens már 1360 körül lefordította latinra. Ennek is köszönhető, hogy ez a mű széles körben ismert volt a 14. és 15. században, és komolyan hozzájárult a skolasztikus hagyománnyal 1400 után szembeforduló új, főleg Németalföldön népszerű spirituális mozgalom a Devotion Moderna kibontakozásához. De szemléletének elszánt kritikusai is akadtak. Jean Gerson, a Párizsi Egyetem nagy hírű, a skolasztika késői nominalista vonulatát képviselő kancellárja volt az, aki az 1440-es években élesen bírálta írásainak misztikus, elragadtatott, platonizáló szemléletét. Ruysbroc főműve, amely még a korai barokk idején is az egyik legkedveltebb lelki olvasmány volt Kempis Tamás munkája, a Krisztus követése mellett 1512-ben jelent meg először más művei társaságában, nyomtatásban Párizsban. Valamivel később, a 16. század derekán Johannes Sirius Karthauszi új latin fordítást készített a műből, száz esztendővel később 1624-ben pedig az akkor már régies, az olvasók számára nehezen érthető flamand szövegnek a modern flamand idiómához igazított kiadása is elkészült, és ez szolgált a későbbi kiadások, fordítások, végül az 1944 és 48 között megjelent kritikai összkiadás alapjául. Kedves hallgatóim, adásidőnk végére értünk, és így búcsúznunk kell Ruysbroctől, a flamand misztikustól, hogy legközelebb más tájon, más közegben folytassuk a középkori misztika históriájának áttekintését. Horváth Pált hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Középkori gondolkodók. Horváth Pál egyháztörténeti műsorát hallották.
Mária Rádió.
Igéző. Vallomások Isten szaváról.